A Mária Rádió, ahogy ezt a kedves hallgatók tudják, a szegénység témakörét szeretné körbejárni. Kvérin Károlyné Mándi Ágnes vagyok, és most itt vagyok az esztergomi rendházban a Ferences szegénygondozó nővéreknél, és Ágnes nővérrel beszélgettünk. Első kérdésem talán az, hogy a Ferences szegénygondozó nővérek kongregációja, vagy rendje, hogy mondhatom? Hogy
inkább
mondom
rendje. Most már rend, a mai, mai szóhasználatban.
Igen. Ez a rend hogyan alakult ki, és mikor?
Ebben az évben jubilómat ünneplünk, 90 éves a rendünk. 90 évvel ezelőtt történt meg az a mondjuk ünnepségnek vagy imádságnak, amikor az akkori nővérek elhatározták, hogy egész életüket a szegények szolgálatára és Isten dicsőségére szeretnék felajánlani. De most már egy picit így előre szaladtam, hogy honnan is indult ez az egész gondolat. Egy ferences atya, láng lelkű ferences atyának szoktuk nevezni, Páter Oslai Oswald atya Egerben szolgált, nagyon erős szociális érzékenységgel, sokat gondolkodott, éveken, évtizedeken át fontolgatta, miképpen tudnánk abban a korban jellemző szegénységre valamiféle választ adni. Ugye ezt a kort 3 millió koldus országának is nevezzük Magyarországon, amikor mindenkit érintett az, hogy a nyomorban, a szegénységben tengődők sorsán hogyan tudnánk változtatni. Próbáltak mindenféle válaszokat adni erre, mindenféle módszerekkel segíteni a nyomorgókon, a szegényeken, de mindig újból és újból falakba ütköztek, hogy ez valahogy nem vezet előre. Egy anekdota szerint Oswald atya is egyik alkalommal a hideg időben templomból a Szentmise után éppen hazafelé indult, amikor a lépcsőn egy gyengén öltözött koldus emberrel találkozott, szívét ismételten megérintette ez a látvány, mást nem tudott adni, a saját kabátját vette le, és adta oda neki, hogy legalább ne fázzon. Pár nap múlva ez az ember ugyanúgy ismét ott ült a lépcsőn, újból kabát nélkül. Oswald atya is ugyanúgy, ahogy szerintem most mi is elgondolkodhatunk rajta, hogy vajon hova lett az a kabát, mi lett azzal a kabáttal. Miért nem változott valami ennek az embernek az életébe? Nincs pontos válasz rá, talán eladta, talán a gyerekére adta, talán alkoholt vett rajta az árán, nem tudjuk. Egy biztos, hogy az ő állapota nem változott. Ugyanazt az életmódot követte másnap, harmadnap és akár egy év múlva is. Oswald atya, ahogy ezen így tűnődött, rájött arra, hogy nem tud más módon változást elérni, mint hogyha valamiféle összefogásban gondolkodunk. Sokféle szektornak megvolt a jó szándéka, mindenki tette a magáét, de rájött arra, hogy ha mindenki csak a magáét teszi, és nem fogunk össze, akkor nem lesz hathatós az a változás, amit létrehozunk. Lehet, hogy enni adunk egy embernek, és pillanatnyilag elmúlik az éhsége, de az állapotán hosszú távon nem tudunk így ilyen módon változtatni. Ez az összefogást ő úgy gondolta, hogy a 3 társadalmi réteg fogjon össze, mármint a társadalom, az egyház és az állam, mindenki tegye meg a magáét egységben, közös megállapodások alapján, és így várható az, hogy valamiféle előremozdulást el tudunk érni. Különböző konferencia beszédek kapcsán ezt a gondolatát ő előadta. Nagyon ügyes kapcsolatteremtéssel először az ország vezetésénél, illetve a város vezetőbb embereinél kezdte. Kihagytam a város nevét egyelőre, Egerben járunk, és aztán utána természetesen a híveket is, a templomba járó híveket ugyanígy megpróbált érzékenyíteni a szegények javára. Mindenkitől a magáét kérte, mindenki tegye meg a magáét, és ha ez összefogásban történik, akkor várható, hogy valami előre mozdul. Létrehozta azt a kört a társadalom résztvevőiből, ezek főleg rangosabb emberek feleségei voltak, özvegyasszonyok esetleg, akik energiájukból önként tudtak adakozni, hogy menjenek és nézzék meg, hogy kik laknak Eger városában. utcákra osztotta a várost, két-két ember egy-egy utcát térképezett föl, és keresték föl az embereket, hogy hol élnek olyan állapotban, amikről esetleg nem is tudnak. Nagyon nagy megdöbbenésükre olyan emberekbe bukkantak, akikről korábban nem tudtak, és olyan méltatlan körülmények között éltek, ami szintén nagyon meglepte őket. Összedőlt viskókba, nevezhetjük akár még ilyen fauduknak is, amiben valamiféle életet láttak, a temetőbe, a sírboltok mélyedéseibe, férgesen, sebesen, életnek nem nagyon nevezhető módon találtak rá az emberekre. Oswald atya szívébe tovább mozgolódott, hogy nem elég megtudni, hogy kivel van gond, hanem segíteni is kell rajtuk. Két módon tudunk segíteni, az egyik, hogy a fizikai problémáikat enyhíteni, illetve a tárgyi szükségleteikben segíteni őket. Hogy a fizikai módon hogyan segítsünk, erre biztatta ő föl, és hívta meg azokat a jólelkű egyházhoz közeli fiatal lányokat, akkor világirendi, ferences világirendi, harmadrendi lányok voltak, hogy legyenek ebben segítői, akik eljutottak ezekhez az emberekhez, és két kezükkel meszelték a házat, zsindejezték a sebeiket, bekötözték, mostatták, vagy éppen amire szükség volt, két kézzel tették a munkájukat. Próbálták az emberek lakókörnyezetét lakhatóvá tenni, emberhez méltóvá tenni. A másik az anyagi igényeknek a segítése, arra pedig azt a rendszer találták ki, hogy az állam megtiltotta, illetve a város, most még csak Egerről beszélünk, megtiltotta a koldulást a koldusoknak. Ha valakit ezen rajta kaptak, akkor azt rendesen megbüntették. Viszont a társadalmat megkérték, hogy legyenek jó szívvel, és adakozzanak a szegények javára. És hogy ez ne rendszertelenül történjen, egy bizonyos gyűjtő csapat összeállt, minden utcákba eljutottak, és megkérdezték a társadalmat, a város lakóit, mit tudnak felajánlani a szegények javára. És azt a felajánlást mennyi időre tudják teljesíteni. Tehát például megígérték, hogy havonta egy alkalommal mondjuk egy zsák krumplit, vagy tűzifát, vagy lisztet, vagy amit éppen föl tudnak ajánlani, azt odaadják a szegények javára, és ezt egy bizonyos gyűjtőkönyvben be is jegyezték, és ezek a gyűjtő emberek minden hónap megbeszélt napján, a hónap elején elmentek ezért a felajánlott adományért, átvették, és ebbe bevitték a szegényügyi hivatalba, ahol aztán a szétosztása megtörtént. Mivel most már tudjuk, hogy kik a szegények a környezettanulmányok miatt, megvannak az adományok, már nem volt más hátra, mint rendszeresen tudni, hogy kinek mire van szüksége, és azt odaadni neki. Nem rendszertelenül éppen amikor kéreget, hanem tudni azt, hogy ennek a családnak ebben a hónapban mennyi tűzivára van szüksége, és azt odaadni neki. Elkerülhető volt a sok visszaélés, elkerülhető volt az élősködés, ami bizony abban az időben is, azt hiszem ismerős ez a mai világban is, nagyon jellemző volt. Voltak azok a koldusok, szegények, akik leleményesen mindenhol nyújtogatták a kezüket, és mindenből kivették a részüket, és voltak azok a szemérmes szegények, akikről nem tudott a világ. És bizony azért érezzük mi is nagyon jól, hogy ez valahogy az igazságnak ellentmond. Mindenki annyit kapjon, amire tényleg szüksége van, nem többet és nem kevesebbet. Alapvetően a célja ennek a rendszernek az volt, hogy felemeljük az embereket, nem pedig megőrizzük őket a szegénységükben.
Mi ennek a felemelésnek a módjáról esetleg lehet valamit hallani? Hogyan történt ez?
Ugye ez, amit most elmondtam, ez alapvetően most még csak a felkutatásról és az adományokról, illetve a betegeknek, az élhetetlen helyzetben lévőknek a megsegítéséről szólt. Arról nem ejtettem szót, hogy akinek a lakása vagy a lakhatása nem volt megoldható, azokat szeretett otthonba fogadták be abban az időben is már, így az Egervárosban élők. Mit jelent felkarolni? Nyilván az, hogy az életmódja jobbításáért valamit tenni. nagyon meglep így utólag, ahogy most ezzel itt szembesülünk, hogy milyen leleményes ötleteik voltak akkor így a szociális szférában dolgozóknak, hogyan lehet embereket kiemelni a saját lesüllyedésükből. Létrehoztak ilyen cselédszolgáltatásokat, kaptak egy ingatlant, mondjuk úgy, hogy a nővérek, amit a cselédek részére tudtak kölcsönadni, azok a fiatal lányok, akiknek nem volt munkájuk, azok részére próbáltak lakhatást biztosítani, és innen próbálták őket kiközvetíteni olyan helyekre, ahol szükség volt az ő munkájukra. És amennyiben a munkájukat szépen végezték, várható volt, hogy hosszú távú munkát ajánlanak nekik, illetve viszonylag rövid időn belül a munkájukból már saját lakást tudtak bérletben fizetni, úgyhogy már nem szorultak rá arra, hogy a szegénygondozó hivatal által működtetett lakásban lakjanak. Tehát egy folyamatos forgás volt, de mint kiinduló pont egy nagyon jó lehetőség volt. Szövő üzemet hoztak létre, egy szőnyeg szövő üzemet, hogy ott dolgozzanak ezek az emberek, és a portékákat aztán komoly helyeken tudták eladni, nagyon szép szőnyegeket gyártottak. És még sokfajta olyan munka lehetőséget próbáltak már ott Egerben az első évben is kialakítani, ami által az embereknek módjukban állhat felemelkedni, kiemelkedni abból, amiben vannak. De ha csak azt nézzük, hogy egyáltalán a lakásuk rendbe jött, és valamiféle emberséges életkörülmények alakultak ki, azt gondolom, ez is már úgy önmagában felülemelkedés.
Igen, azt hiszem, hogy valamilyen módon az emberi méltóságukat visszanyerni, megadni, segíteni őket, hogy ezt újra megtalálják. Ez nagyon fontos. És amiket itt elmondott Ágnes nővér, hát azok bizony a mai világban is nagyon-nagyon aktuálisak, hiszen ma is vannak szemérmes szegények, akiket valamilyen módon meg kéne találni, és ma is probléma az, hogy bizony sok embernek nincsen munkája. És ami nekem még úgy nagyon megragadta a figyelmemet, az az összefogás, ami szintén nagyon fontos. És akkor hogyan tovább? A rend alakult.
Egerben ugye létrejött ez a kezdemény, és egy nagy csodálkozás követte az egy évre rá lévő tanácskozást, amikor is összehívták így a városnak a vezetőségét, és számot adtak arról, hogy mi történt az év folyamán, és igazából meglepetéssel azt kellett kimondani, hogy eltűntek a koldusok az utcáról, és valahogy elindult az élet. Ez olyan nagy csodának számított, hogy már a következő évben az ország különböző városaiból érkeztek a megkérések, a megkeresések, hogy jöjjenek ide is ezek az emberek, és segítsenek nálunk is létrehozni ezt a rendszert, mert ugyanúgy máshol is nagy a baj. Sőt, viszonylag hamar nem csak hazánkból, hanem külföldről is jöttek különböző delegációk, hogy vizsgálják azt a rendszert, amit Magyarországon Eger városában ugye kialakult, hát ha ők is tudnának ebből valamit kapacitálni. Ez még egy önkéntes rész volt, ugye említettem, 90 éves jubilómat ünneplünk. Ennek egy kicsit talán a koronája lehet, hogy a nővérek, illetve akkor még fiatal lányok megérezték a szívükbe, hogy ezt nem tudják félemberként tenni. Nem tudják csak úgy a maguk munkája mellett tenni, illetve nem akarják, hanem teljes életüket szeretnék erre a szolgálatra szentelni. Ennek kapcsán egy ünnepi pillanatot kiválasztva szeptember 14-ét elzarándokoltak Mátra-Verebély Szentkútra, hogy ott ezt a felajánlást megtegyék Isten oltára előtt, a szűzanya lábánál. Felajánlották életüket. Talán tényleg ez az a bizonyos kezdőpont, ahonnan aztán úgy mondhatjuk, hogy elindult valami még nagyobb dolog. Ettől kezdve elindult valami olyan jellegű irány, ami aztán kibontakozhatott egészen abban, hogy a rend maga létrejött, a szerzetes rendünk. Nyilván ennek megvan a jogi útja, kellett ezt kérvényezni, szabályzatot írni. 30 volt, mire megkaptuk a Rómából az engedélyt, hogy rendként a működésünket folytathatjuk. Ez volt az az év, amikor aztán az első noviciátus, az első képző év keretében beöltöztek szerzetesi ruhába az első nővérek. érdekességképpen az összes akkori fiatal lány nem öltözhetett be egyszerre, hiszen rengeteg munka volt. És mindenkit nem tudtak felszabadítani a munkából, meg volt az az első csoport, akik megkapták azt a kiváltságot, egy kicsit így mondom, hogy a szerzetes ruhát felöltve, egy évig a képzésnek adva át így az életüket, a teljes elköteleződés útján elinduljanak. És mikor ők befejezték ezt az évet, akkor jöhettek a következők, szintén ugyanezen az úton. És aztán, ahogy így a noviciátusokból egymás után sorra jöttek ki a nővérek, tudtak annak a megkeresésnek eleget tenni, ami folyamatosan rohamként jelentkezett, tudnélik, hogy telepedjenek le a különböző városokba. Egy érdekesség, hogy ugye 30-ról beszéltem, akkor indult így az első noviciátus, és 50-ben, amikor a rendet feloszlatják, ugye ez 20 év összesen, 42 városban tudott a rend már működni, ami azért nem kis létszám. Egy nagyon szép út az, amit a nővérek ebben a 20 évben végig éltek, egy nagyon összetartó közösség alakult ki. Oswald atyát emlegettem, mint rendünk eszmei kitalálója, de nem szabad elfeledkezni a rendi alapító nővérekről, Páhok Mária Franciskáról, mint alapító anyáról, vagy Kromann Mária Magdolnáról, aki szintén ott volt mellette. Kellett az ő összefogásuk, kellett az ő különböző karakterük és tehetségük ahhoz, hogy ebben a 20 évben megszilárdulhasson a rend. Ennek köszönhetően, amikor 50-ben a rendeket feloszlatták, ugyanúgy a miénket is, ugye minden nővérnek a rendi ruháját le kellett vetni, el kellett hagyni a kolostorokat, és a nagyvilágban szanaszéjjel kiki próbált megállni a saját lábán. Egyik idős nővérünk mondta, hogy hát igen, a ruhánkat le kellett cserélni, de a szívünket nem tudtuk lecserélni. Tehát ugyanazt a lelkesedést, ugyanazt a szívdobogást a szegények iránt hordozták utána így a zártabb időszakban is a nővérek, amit a kezdeti lelkesedésükbe összegyűjtöttek, amivel útnak indultak.
Kvirin Károlyné Mándi Ágnes az esztergomi ferences szegénygondozó nővéreknél vendégeskedett. Az elmúlt percekben Ágnes nővérrel hallottak beszélgetést.